Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Nehezen feldolgozható veszteség sorozattal szembesül a magyar közélet és kulturális élet. Egymás után halnak meg jelentős gondolkodók, alkotók. Heller Ágnes a nyáron hunyt el, Rajk László a múlt héten, és a múlt hét végén Konrád Györgyöt vesztettük el. Zolnay Jánost kértem meg arra, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy kik voltak ezek az emberek. Én találtam ehhez egy kifejezést, nem az én kifejezésem, de jól ismeri a társadalomtudomány. Úgy határozzák meg, hogy public intellectual, elnézést kérek, hogy nem magyar szót használtam. Hogy lehet ezt jól lefordítani, János, ezt a kifejezést?
Hát azt gondolom, hogy a kifejezés valami olyasmire utal, hogy természetesen mind Heller Ágnesnek, mind Konrádnak megvolt a maga polgári foglalkozása. Heller Ágnes filozófus volt, Konrád György pedig író, illetve esszéista volt. Ha Rajk László szóba került, ő természetesen építész volt. De a public intellectual ez valami olyan értelmiségi figurát jelent, aki közéleti vagy nyilvános szerepet vállal. Én talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy Konrád György bizonyos értelemben a rendszerváltás, vagy hát a már elbukott köztársaság éveinek a morális kariatidája volt. Kariatida ugye az az antik görög figura, aki tartja a világot, aki tartja az oszlopokat, aki tartja az épületek tetejét. Ha ő megszólalt, már pedig megfontoltan akkor szólalt meg, amikor fontos és súlyos válaszút elé került a magyar politika vagy a magyar társadalom, akkor tudta, hogy nagyon sokan odafigyelnek a szavára. Tudta, hogy lehet, hogy téved, de a tekintélyével mégis fontosnak tartja azt, hogy kiáll valami mellett. Ez így volt a rendszerváltást megelőző szocialista korszakban is. Public intellectual talán egy olyan morális tartást jelent, hogy amikor Lengyelországban, talán idősebb hallgatók emlékeznek, 1981. decemberében bevezették a szükségállapotot, és leverték, vagy le akarták verni a szolidaritás mozgalmat, nagyon sok embert internáltak és letartóztattak, akkor ő nyugati lapokban felhasználva az akkor már széleskörű nemzetközi ismertségét és elismertségét, igyekezett felhívni a nyugati közvélemény figyelmét, hogy nem kizárt azt, hogy Lengyelországban halálbüntetések lehetnek, és emlékeztetett arra, hogy Nagy Imrét és társait is kivégezték, noha egyébként korábban ezt elképzelhetetlennek tartották. Még azt is leírta, hogy ő lesz az első, aki nyilvánosan bocsánatot kér majd a lengyel kommunista hatalomtól, amennyiben ez a félelme alaptalan volt. A public intellectual valami ilyen figura, aki a saját, egyébként az élet más terén megszerzett tekintélyét felhasználva döntő kérdésekben meg tud szólalni. Én valahogy így értelmezem.
Ha az életútját tekintjük, akkor azt kell mondanom, hogy ő erre tudatosan készült, tudatosan felépítette, így választotta meg a műfajokat, a szociológiát, szociográfiától, a vitairaton át, az elemzésen át, a fikcióig, a regényig, tehát, hogy ő nem pusztán vállalt egy szerepet a már meglévők mellett, hanem kialakított. Az én kérdésem az, vele kapcsolatban is, Hellerrel kapcsolatban is, hogy ez egy adott korszak szükségszerűsége volt, egy önálló, kreatív viszony a világhoz, vagy pedig egy olyan modellpálya, amit tudatosan egy generáció választott, és építették egymást?
A tudatosság csak részben igaz. Konrád azért egy összetettebb pályát futott be. Nem lehet eltekinteni attól, hogy a Berettyóújfaluban nőtt fel, és 1944-ben lényegében a családi kassza segítsége feleségével korrupcióval utazási engedélyt szerzett Budapestre. Ő, a testvére és még itt unoka testvére Budapestre jöhetett, és hát ez lényegében az életüket jelentette. Ugyanis Berettyó újfalú kb. 1000 fős zsidó lakosságát másnap szállították a magyar csendőrök a nagyváradi gettóba, és onnan további 20 000 ember társaságában nem sokára Auschwitz-Birkenau-ba. És lényegében, amikor Konrád hazatért, túlélte a háborút, túlérte a zsidó üldözéseket, és hazaért Berettyó újfalura, akkor az ottani 1000 fős zsidó lakosságból lényegében senkit nem talált. 200 iskolatársak közül talán ha 7-en túlélték, tehát amit ő talált, az maga a semmi. Azt gondolom, hogy valahol azzal szembesülhetett, hogy a holokausztot akkor sem lehet igazán túlélni, ha az ember fizikailag nyilván a vakszerencsének és a vakvéletlennek köszönhetően valahogy átvészelte ezeket a hónapokat. És kialakított egy életstratégiát, és ennek az életstratégiának azt gondolom az egyik része a ráközelítés. Azt gondolom, hogy nem bízott az emberek sokasságában, az egyes emberekben bízott. Abban bízott, hogy rá lehet közelíteni egy személyiségre olyan fokig, hogy meg lehet érteni, ki lehet rajzolni annak az embernek a személyiségét. Mindig meg akarta érteni az embereket. Ez volt talán az egyik életstratégiája. A másik, hogy minden élmények ellenére hihetetlenül életszerető, harmonikus, kiegyensúlyozott ember volt. Csak egy példát hadd mondjak, amikor Szelény Ivánnal 1974-ben megírták a nagy vihat kiváltott szociológiai esszéjüket, aminek az a címe, hogy az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, mind a kettőket letartóztatták. Konrád elbeszélések szerint tulajdonképpen, hát ha nem is örült a letartóztatásnak, de érdeklődéssel várta, mint egy kalandot. És amikor évtizedekkel később írt erről az élményéről, akkor tulajdonképpen ennek a lényege, hogy a szerencsétlen alezredes, aki az ő kihallgatója volt, akinek el kellett volna olvasnia ezt az inkriminált művet, hiszen izgatási pert akartak indítani, az nem, hogy nem izgult fel, hanem mondta, hogy képtelen vagyok elolvasni a maguk rendkívül bonyolult gondolatmenetét. Ezek szerint tehát nem izgult, föl kérdezte kicsit ironikusan tőle a letartóztatott Konrád, dehogy mondta, elaludtam. És ebben az értelemben, valamilyen értelemben, mint szemét próbálta az őt kihallgató alezredest megérteni, szerintem ez volt az egyik életstratégiája. A másik ugyanakkor, ha belegondolunk, az ő szépirodalma, és anélkül, hogy én most elemezni vagy értékelni akarnám a Konrád regényeket, azok elviselhetetlen, iszonyatos dolgokkal vannak telezsúfolva. Tehát ellentétben az ő harmonikus lényével, és az ő életszeretetével, és az ő mindenkit megérteni akarásával, és ellentétben azokkal az újságcikkeivel, ugye a public intellectualről beszélünk, aki elsősorban publicisztikákban, újságcikkekben kíván szólni a honfitársaihoz, vagy a tágabb közvéleményhez, a regényeiben nyoma sincs semmiféle harmóniának a regényekben, csak az iszonyatok egymással torlódó képeivel találkozunk. Tehát én azt gondolom, ez egy bonyolult dolog, hogy ő hogyan reagált az élete alaptraumáira. Bizonyos, hogy rendkívül bátor ember volt végig, egészen elment a határig. Volt egy pont, amikor a 70-es évek végén úgy tűnt, hogy meg fogják fosztani a magyar állampolgárságától. Ez nem volt a bevett szokás a Magyar Népköztársaság történetében, de őt mégis ez fenyegette, és üzentek neki, hogy maradjon kint még néhány hónapig, és lehetőleg ne nyilatkozzon senkinek. Ő ezt betartotta, mert nem szerette, vagy ettől azért megijedt, hogy esetleg elveszik a magyar állampolgárságát. 3 hónapig még kint maradt Párizsban, utána hazajött, beengedték, majd megérkezése után másnap Örömondnak adott egy meglehetősen szemtelen és bátor nyilatkozatot. Azt írta róla a német fordítója, hogy betörhetetlen volt, mint egy olyan ló, akit egyetlen lovas nem tud megülni. Tényleg ilyen volt a magatartása, tehát valamilyen értelemben ő egy olyan morális tőkével is rendelkezett, ami alapja annak, hogy valaki ezt a bizonyos public intellectual szerepet betölthesse. Ugyanakkor én nem hiszem, hogy a public intellectual szerep megszűnne. Nem szűnik meg, a közeg szűnt meg, vagy legalábbis jelenleg olyan időket élünk, amikor megszűnt az a közeg, ahol ami viszonylag egyértelműbbnek tűnt ennek a generációnak, mind 44-ben, mind a szocialista korszakban, és mind pedig a rendszerváltáskor, vagy az azt követő reményteli évtizedekben. Most káosz van, amikor egyszerűen nem töltheti be senki azt a szerepet, amit ezek betöltetek, nem hiszem, hogy ez az örökre így fog maradni, őszintén szólva.
Én kételkedem ebben, hogy a közeg szűnt volna meg, a kommunikációs csatornák változtak. Azt, hogy lehet világmagyarázatokat adni, mert erről beszélünk, hogy lehet közéleti, politikai folyamatokat megfogalmazni, azokhoz fogalmakat találni, ezekről lehet vitatkozni, az miért szűnt volna meg, hogy van egy értelmiség ellenesség, hogy az ilyen típusú szövegeket megpróbálják rövid tweetekkel, Facebook posztokkal, politikai hatalommal szétbombázni, hitelteleníteni, ez tény. De az a szándék, az a gesztus, ahogy ezek az emberek az egyébként meglévő életművük, filozófiai, irodalmi életművük mellett ezt a keretezést végrehajtották, az senki máson nem múlik, mint az ilyen típusú gondolkodókon, akikből én most nagyon keveset látok, nem csak magyar nyelvterületen.
Hát igen, kétségkívül ma már az okostelefonunkkal bárki készíthet filmet. Attól még nem lesz filmrendező, sem pedig filmoperatőr.
Mondok, még kiegészíteném ezt a dolgot, hogy én úgy látom, hogy az a keretezés, ami a 70-es, 80-as, 90-es években történt, hogy mi a diktatúra, hogy hogyan lehet leváltani a diktatúrát, hogy hogyan lehet kialakítani egy demokratikus új rendszert, köztársaságot, nevezzük bárminek, az akkor egyértelmű volt, és ma már visszatekintve nagyon sok premissza, ha egy kicsit megpiszkáljuk, akkor pont ez az egyértelműség és egyöntetűség megkérdőjelezhető. Akkor nem kételkedtek ebbe, akkor ennek a kudarcai még nem látszottak. Hogy például a demokratikus emberi jogi alapokon nyugvó új rendszer valóban mondjuk alkotmányosan hogy kiépíthető, hát az abban nem kételkedtek. Akkor kezdett kételkedni a magyar társadalom, amikor ez hirtelen elkezdett leépülni. Az a kérdés, hogy ez a leépülés azért történt-e, mert az alapkoncepcióinkkal volt meg. Hát itt kéne most elkezdeni újra a public intellectual szintjén vitatkozni. De hát nem történik meg ez a keretezés, mert nincsenek hozzá fogalmi eszközeink.
Hát igen, hogyha én tudnám erre a választ, akkor azonnal nekiállnék, és megírnám egy public intellectual méltó cikkben. Nyilván meg is fog történni, de a dolog ennél bonyolultabb. Nyilván ez ennek a generációnak egy alapélménye volt a marxizmus. Konrad soha nem volt marxista egyébként. De Ellen Ágnes természetesen igen, ők végigjárták ezt az utat, és valamilyen értelemben reflektáltak, dekonstruálták az ő egykori viszonyukat a marxizmushoz. A másik élményük nyilván az emberjogi politizálás volt a 70-es, inkább a 80-as években. Erre is azt lehet mondani, hogy persze egy diktatúra vagy egy puha diktatúra keretei között egyértelmű, hogy emberek kiálltak alapvető emberi és polgári jogaikért, de úgy egyébként egy viszonylag szabadabb társadalomban ez már természetesen nem jelenthet eligazítást, mert hát ezek végül is közhelyek. Ismétlem, egy normális társadalomban, sajnos a mai magyar társadalomban egyre inkább megint aktuálisak lesznek ezek az egyébként elképzelhetően unalmas közhelyek. A harmadik vezérfonal, ami ennek a generációnak nagyon fontos volt, az valamilyen értelemben a liberális hagyományhoz kötődött. És itt jön be a képbe Konrád, mert a magyar, hát mondjuk a rendszerváltást előkészítő, lebonyolító, és utána talán az első évtizedet levezérlő liberális hagyomány, az egy kifejezetten baloldali liberális hagyomány volt, no, ezt ők soha nem mondták ki. Értve ezen azt, hogy úgy gondolták, hogy a nagy elosztási rendszerek leépítése az nem csak, hogy hatékonyabbá teheti a dolgokat, hanem egyben igazságosabb elosztáshoz is vezethet. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ennek az eszmének az összeomlása okozta valamikor az ezredforduló táján a magyar liberális hagyomány összeomlását. Ugye Konrád György nem csak író volt. Nagyon szeretett csavarogni. Csavargott a 7. kerületben mindjárt, mint előadó, aztán Szerény Ivánnal, amikor városszociológusként dolgozott, bebarangolták, becsavarogták az egész mai Magyarországot, könyveket írtak, tanulmányokat írtak, majd megírták ezt a bizonyos inkriminált könyvüket, amiért mind a kettőket rövid időre letartóztatták. Lényegében ők dolgozták ki azt az elméletet, ami vagy igaz, de ami természetesen azóta ellen mondja, nyilván meg lehet kérdőjelezni az igazságát. Ugye a Szabó Miklós történész, aki most már nagyon régen sajnos meghalt, azt mondta, hogy a magyar liberális gondolkodás talán legfontosabb teóriája volt. Nevezetesen azt mondták, hogy egy szocialista jellegű, vagy államszocialista jellegű rendszerben alapvetően az elosztási rendszerek mentén alakulnak ki a társadalmi egyenlőtlenségek, sőt, kifejezetten ők társadalmi osztályokról beszéltek, attól függően pozícionálta valaki valamelyik osztályba magát, hogy milyen mértékben tudta ezeket az elosztási viszonyokat a maga javára fordítani. Tulajdonképpen nagyon hosszú ideig azt gondolták az akkori demokratikus ellenzék tagjai, hogy kezükben a kulcs, ami össze tudja egyeztetni a leendő és nyilvánvalóan majd kialakuló kapitalizmust a társadalmi igazságosság eszméjével. És voltak olyan pontok, ahol ennek, hát úgy tetszik, szakpolitikai igazolását is találták. Nyilvánvalóan összességében természetesen nem volt igaz a teória, és ez valamikor az ezredforduló táján összeomlott, és ennek következtében ez a bizonyos liberális teória összeomlott, de azért ez egy nagyon fontos, és sokak számára nagyon lényeges, tulajdonképpen a rendszerváltás egyik legfontosabb eszmeiségét szolgáltatta ez az intellektuális szellemi örökség, és ebben az értelemben ebben Konrádnak nagyon nagy szerepe volt.
Én arra a következtetésre jutottam, hogy ez, amit te említesz, ez a liberálisnak nevezett magyar rendszerváltó értelmiség belső kimondott és ki nem mondott ellen egyet nem értései alapvetően határozzák meg aztán a későbbi vitákat, kudarcokat, és azt, hogy végül is úgy mentek el ezek az emberek, hogy életük végén nem egy ilyen megnyugvó rendszerező helyére tevő pályát futottak be, hanem nagyon éles viták keresztüzébe kerültek, és nem mondhatjuk azt, hogy befejeztetett a nagy mű, lezáratott, és valami egyértelmű, nem vitatható dolog maradt hátra.
Tudunk a történelemben olyan nagy értelmiségi generációra, aki így tudott elmenni?
Amikor én ezeket az embereket magamban búcsúztatom, nagyon sokszor felötlik bennem Umberto Eco alakja. És azt gondolom, hogy ő például nem egy ilyen vitatott személyiségként ment el. És ennek az egyik oka az, hogy sokkal mélyebben körülötte is, az általam generált vitákban is mélyebben kibeszélt témák és ügyek voltak.
Hát valószínűleg olyan közegben élt, ahol lényegesen jobban ki lehetett beszélni. Tehát ebben az értelemben igazad van, tehát a magyar nyilvánossága szegmentált, egymással szóba nem álló szeretekre tagolódik, nem csak most, hanem évtizedek óta. Tehát ebben az értelemben nem volt, vagy alig volt lehetőség arra, hogy ezeket a vitákat a buborék, ma ugye divatosan úgy hívjuk, hogy buborék, tehát nyilvánosság buborékon kívül normálisan és racionális hangon, vagy racionális fogalmakat használva meg lehessen vitatni. Hát lehet, hogy igazad van, hát valamikor Szent Györgyi Albert, aki ugye egy Nobel-díjas magyar kutató volt, évtizedes emigráció után hazajött Magyarországra, és csináltak egy interjút tévében, mindig nagyon megszerette a Szent Györgyi. Bőven 80-on túl volt, amikor azt mondta, hogy hát ő mindig attól fél, amikor egyetértenek vele. Akkor azt gondolja, hogy most már úgy látszik, öregszem, semmi újat nem tudok mondani. Amikor olyat mondok, amire felkapják a fejüket, és felhördülnek, és vitatkoznak velem, akkor örülök, hogy még szellemi képességeim teljében vagyok. Tehát én nem hiszek a beteljesült, pláne politikailag, vagy társadalomfilozófiailag beteljesült életművekben. Hát, az ő életművük, az, bocs, csak egy mondat, az ő életművük, igen, a rendszerváltás volt, annak ideológiáját ők szolgáltatták, azt ők vezényelték le, ők csinálták meg a nagyon-nagyon jól felépített közjogi rendszerét, és ők próbálták menedzselni, vagy nagyon erőtesen hozzájárultak ahhoz, hogy viszonylag sikeresen menedzseljék mondjuk 6-8-10 éven keresztül, aztán bizony összeomlott az az eszmei háttér, ami volt, de hát eszmei háttereknek azt gondolom, hogy ez a sorsuk, hogy összeomoljanak.
Nem tudom, hogy ez sorsszerű-e, abban viszont biztos vagyok, hogy amit ők képviseltek, az egy rendkívül gazdag, rendkívül szenvedélyes és izgalmas vitakultúra. Ez mára eltűnt. Mára nem a viták ideje ért el, hanem a szembenállásoké, nem az egymásra figyelés és egymásnak érvelés, hanem az egymástól elfordulásé, úgyhogy ilyen értelemben üdítő visszafordulni és visszafelidézni és újraolvasni őket. Remélem, hogy sok-sok hallgatónk teszi ezt. Neked lesz-e valami, amit most veszel le a polcról, és vagy ezekben a napokban, és ezzel búcsúzol mondjuk Konrádtól?
Hát belenéztem Konrád regényeibe, és belenéztem a korábbi cikkeibe, meg eszébe, és borzasztóan izgalmasak, akkor is, ha tévedett egy csomó dologban, természetesen tévedett. Mindenki téved. Aki nem téved, az nem tud érdekes dolgot sem mondani. Ez az igazsághoz tévedések sokaságán keresztül vezet az út. Valamikor 1988 legvégén, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a rendszerváltás fel fog pörögni, akkor a szamizdat beszélő, szamizdat az ugye az illegálisan előállított kelet-európai nyomdatermékeket jelöli, ezek közül a Beszélő című folyóirat volt a messze a legjelentősebb, és nagyjából ennek a körnek ez volt a legfontosabb iránytűje. Akkor már nyilvánosan sok száz fős közönség előtt tarthatott egy rendezvényt Budapesten. Konrád akkor érkezett meg Amerikából, ahol fél évig tanított. Álmos volt és rendkívül feldobott, de még inkább feldobott volt a közönség. Egy hihetetlen eufórikus feldobott estről van szó, amikor Konrád tartott egy elképesztően szellemes és fontos beszédet, mindenki közben dőlt a nevetéstől, annyira szellemes volt. És a vége az volt, hogy nyilvánvalóan most jön a szabadság, jön a szabad sajtó, ez alap a Beszélő nyilvánvalóan alapengedélyt fog kapni, árusítsák is csak az újságárusok, na küzdjön meg az olvasók figyelmét, immára nem azzal, hogy illegális, hanem azzal, hogy mennyire érdekes és fontosak a benne lévő írások. Pont, és most jön a lényeg, kell-e még szamizdat? Szükség van-e még illegális? Valószínűleg már nem, mondta, hiszen jön a szabadság, de azért tartaléknak tegyünk el egy-két nyomdagépet, mármint stencilgépet.
Na, hát
ami azt jelentette, hogy fordulhat cudarabbul is a történelem sorra, mint azon a nagyon feldobott estén látszott, és az is, hogy bizonyos értelemben ő a stencilgép metaforát hát egyfajta a szabadság civil aranyfedezetével azonosította, amit azért ne dobjunk ki. Tartsuk csak meg a spájzba ezeket a stencilgépeket. Ez egy nagyon fontos üzenete volt, tulajdonképpen élete alkonyán azzal kellett szembesülnie, hogy ez a metafora sajnos egyre inkább valósággá válik a mai Magyarországon.
Nagyon kíváncsi vagyok, hány hallgatónk tudja, hogy mi az a stencilgép. Biztos vagyok benne, hogyha nem tudják sokan, lassan meg fogják tanulni.
Zoli. Igen, én is ettől tartok.
Nagyon szépen köszönöm a visszaemlékezést.
Én köszönöm a beszélgetést.